Hitvilág. A Marosvásárhelyi Rádió ökumenikus műsora.
Tóth Béla köszönti a kedves hallgatókat, Baric Lajos, római katolikus plébános nevében is. Megvallom őszintén a kedves hallgatóknak, hogy rég készülök egy interjúra Baric Lajos tisztelendő úrral, aki marosszentgyörgyi plébános, és aki 31 esztendeje római katolikus pap. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan lett Isten szolgája.
Hát, hogyha ez a kérdés, akkor egészen vissza kell mennem kora gyermekkoromba. Édesapám és édesanyám nagyon vallásos emberek voltak, hát az egész családunk, bátyám is. Közvetlenül a templom mellett laktunk, nálunk Borzonton plébánia nem volt. Alfaluból jártak ki az atyák, mikor a plébános, mikor a tisztelendő, de leginkább a tisztelendő úr a segédlelkész, fiatalabb volt, hát jobban tudott, jobban bírta a strapát, a biciklizgetett Borzontra. És hát mindig nálunk jöttek be, onnan mentünk együtt a templomba. Tehát annyira belém ívódott már gyermekkoromban a vallásos élet, hogy menet közben szinte nélkülem nem is volt mise, mindig ministráltam, egy ideig harangoztam is, és hát nem tudtam elképzelni másként az életemet, csak úgy, hogy pap legyek. Annál is inkább, mert abban az időben hát a legjobb embereknek is, akikre föl lehet tekinteni, akik hitelesen élik az életüket a kommunizmusban, hát én a papokat láttam, édesapámnak is a beállítottsága hát nem az akkori időknek megfelelő volt, nem a szelek járása irányt igazult, és hát én már akkor eldöntöttem, hogy ha Jóisten megsegít, akkor én pap leszek.
Nem volt egy olyan dédelgetett álma, hogy Borzontra kerül plébánosnak?
Nem, hát soha nem volt olyan, még most sincs, annál is inkább, mert Borzonton nincsen helyben lakó plébános, Alfaluba lehetne kerülni, nem kívánkozom. Szeretem Borzontot, nem tudtam elszakadni tőle Alfalut, de hát Jézus is azt mondja, hogy senki sem proféta a saját hazájában. Valahogy úgy alakult az életem, hogy miután pap lettem, 31 éve, 6 évig Kolozsvárt voltam, Szórványban, Vegyesvidéken, utána már itt vagyok a Marosszentgyörgyön, nagyon Vegyesvidéken, és ezt a sokszínűséget hát úgy megszoktam, hozzászoktam, hogy minden bizonnyal, hogyha úgy rendelkezne az érsek atya, hogy elhelyez innen, bármely pillanatban teheti természetes, és hát tiszta katolikus vidékre kerülnék, egyértelmű, hogy ismét visszaszoknék, de most egyelőre, tehát ez a nagy Szórvány, amiben vagyok, 16% a Marosszentgyörgynek katolikus, és 14 felekezet van a községben, tehát ebben így egyelőre jól érzem magam.
Pünkös másodnapján, tehát május 25-én Marosszentgyörgyön délután 6 órakor hálaadó szentmisére került sor, és itt elmondom nagyon őszintén, higgyék el, hogy tiszta szívemből mondom ezt, hogy ez az egész rendezvénynek nevezném, amely a szentmise keretében zajlott le, ez egyfajta köszöntése volt, megköszönése volt a plébános úr tevékenységének Marosszentgyörgyön. Hiszen amióta Marosszentgyörgyre került 1990 májusától, szinte fellendült, önnevezte Szórványnak, de én azt mondom, hogy Marosszentgyörgynek kulturális, lelki élete. Plébános úr eleinte egy kicsit úgy tartózkodóan fogadta a kinevezését az új állomás helyére. Kolozsvár után Marosszentgyörgyre kerülni, azt hiszem, hogy mindenki egy kicsit úgy felkapja a fejét, hogy Hát ez tulajdonképpen leminősítés, de ön mondta, hogy Isten útjai azok mindig céltudatosak, és az ember, ahova kerül, én azt is mondom hirtelen, hogy Isten után ő szentesíti a helyet. Nagyon fellendítette a maroszentgyörgyiek lelki világát. Mi adta erre, hogy így mondjam, azt a bizonyos löketet, hogy a plébános úr annyira felkarolja a maroszentgyörgyi római katolikus híveket, de nem csak őket?
Tény, hogy amikor megkaptam a kinevezésemet, akkor hát alig tudtam, hogy mit kezdjek önmagammal és ezzel a helyzettel. Nem azért, hogy Kolozsvár, mert hát én falusi gyerek voltam, vagyok mind a mai napig, és hát 6 év alatt megszoktam, mondhatom, meg is szerettem Kolozsvárt is, és tényleg hát úgy a főnököm irányításával, Círják Árpád vezetésével, hát azt hiszem, hogy jól dolgoztam, és jól szolgáltam a híveket, az urat is, az egyházat, és amikor megkaptam, hát akkor idejöttem Maroszentgyörgyre, hát addig még nem voltam önálló, igazából akkor itt kellett megtanulnom lelkipásztorkodni, tehát felelős lelkipásztorként, hogy lelkekkel, emberekkel foglalkozni, az egyház községet, mint intézményt is vezetni, na tehát eléggé megtorpantam, na de az a megtorpanás igazából rövid ideig tartott, mert annyi munka volt, épp akkor elkezdte elődöm tiszteletre méltó Bálint Jenő a kerítésnek, a nagy betonkerítésnek az építését, és én úgy bele csöppentem, hogy azt folytatnunk kellett, egész őszig nem is volt időm sem hazamenni Borzoncra, sem visszamenni Kolozsvárra, minden nap, vasárnap kivételével dolgoztunk, és akkor az alatt úgy belerázottam, közben láttam, hogy mit kell tennem, hogy hát akkor vállaltam a munkát, egészen természetes, és dolgoztam, tehát fizikai munkával kezdtem a plébánosságot. De ezzel párhuzamosan rájöttem arra, hogy Maroszentgyörgyön a 90-es események rányomták a bélyegéket az emberekre, katolikusokra és nem katolikusokra, különösen hát én a magyar közösségre gondolok, és akkor hát úgy arra gondoltam, hogy mivel én nem voltam részese, nem is értettem meg őket igazán, hogy mi ez, de szerettem volna, ha már itt vagyok, akkor úgy magam körül kialakítani egy életteret, egy kis, hát úgy megpesdíteni az életet, az embereket. Na és hát én azt hiszem, hogy valóban sikerült is. Emlékszem, úgy most visszagondolok, hogy mikor először meghívtam a farsangi bárra a híveket, hát csodálkoztak, hogy mi a csoda, hát én nem a templomba hívom, hanem ott a tanácsterembe bárra hívom, vagy hát amikor kezdtünk ilyen-olyan rendezvényt szervezni, akkor húha, hát így is lehet az egyház árnyékában ilyen dolgokat is kiállításokat szervezni, vagy meghívottakat, írókat, költőket, pszichológusokat, előadást tartani. Igen, tehát és ezzel úgy lassan hát elkezdtük az ilyen közösségi életet.
Hogyha hirtelen megnézem a meghívót, csak egy ilyet mondok el a kedves hallgatóknak, hogy közreműködött például az egyházközségi énekkal, akkor jött a Jubiláté, akkor Jubiláti Deo, a Kolpinkórus, a Szent Cecília együttes. Én azt hiszem, hogy nincs egy olyan római katolikus hívő ember, templomba járó ember, aki ad magára ott Maroszentgyörgyön, hogy ne volna valamelyik tevékenységben. És hadd ne beszéljek arról a sok könyvről, amely közben a betonkerítés építése mellett, a különböző más építkezések mellett. Ugye most már temploma van Csejdnek is, felújították a jeddi kápolnát, ahol én úgy tudom, mert láttam is, és nevezem kedves barátomnak ugyanakkor a plébános urat, hogy nem csak egy ujjas munkás volt, hanem biza-biza megfogta a lapát nyelét, és faragta, ha kellett, húzta, ha kellett a gerendát. Tehát mindenre hogy lett ideje egy adott pillanatban? És az emberek hogyan csoportosultak még jobban a plébános, a tisztelendő úr közé?
Hát én nem is tudom, hát azt tanultam én a egykori plébánosomtól, aki igen-igen nagy hatással volt rám, csendes, halkszavú ember volt, Tribel József, Isten nyugtassa. Azt tanultam, hogy egyiket meg kell tenni, másikat nem szabad elhagyni. És ezt a kettőt próbáltam mindig összekapcsolni, ahogy azt mondta egykori plébánosom, hogy a lelki dolgokat azt meg kell tenni, de ugyanakkor sok-sok anyagi dolog is van, és ebben a világban élünk, és hiába csak az égre tekintünk, mindennapokat meg kell szentelni. Tehát először is dolgoznunk kell, és hát adva vannak a lehetőségek, illetve a kihívások, hogyha nincsen valahol templom, akár Tófalvára gondolok, ahol azt hittem, hogy valamikor hamarabb kialakul egy kis falu közösség, de hát sajnos ez nem így történt, most már kezdtek kiküldözni, de Tófalvára kápolna kellett. Csejdre szintén, ahogy említette, kápolna kellett Jedre, ahol egészen újjá építettük. Na és hát mindenkinek megvan az elfoglaltsága, háló Istennek. És a példa vonz, hát én fontosnak tartottam, és hát nem csupán szóval kell biztatni az embereket, hanem odaállni, én így gondoltam, mert hát gyermekkoromban is rengeteget dolgoztam, hisz árván nőttem fel is, szinte önfeltartó kellett, hogy legyek, hogy tudjam fizetni az iskolát, ezért egész nyáron kaszáltam. Tehát ilyen megfontolásból, hát ott voltam, és hát együtt építettük, nem építettem, hanem szó igazi értelmében. Annak idején még segélymunkás is voltam a kőműveseknél, hogy egy kicsi pénzt szerezzek, és akkor hát bizonyos dolgokat elloptam a mesterségekből, és akkor hát egyértelmű, hogy hát dolgoznom. És így aztán megszólítottam embereket, különösen, hogyha Jedre gondolunk, akkor azt mondhatom, hogy kalákával épült föl. Jöttek az emberek is, sokszor vittem az embereket, ugye az autóval összegyűjtöttem, és hát építettük. De nem csak a templomot építettük, hanem építettük közben a közösséget is, mert a közös munka, a közös gondoknak a felvállalása és megoldása össze is kovácsolta, összekovácsolja az embereket.
Megalakította a Kolping családi egyesületet is, és azt hiszem, hogy az országban talán az egyik legerősebb ilyen egyesület. Ennek minden héten talán eseményei vannak az egyházközségben. Mennyire sikerül időseket, fiatalokat összefogni ebben az egyesületben?
Valóban, háló Istennek, 94-ben alakult meg a Kolping család egyesület. 93 őszín már kezdtünk találkozni, de hivatalosan a törvényszéki bejegyzés szerint az 94-ben történt. Hát kezdetben sokkal nagyobb volt a lelkesedés, azt el kell, hogy mondjam. Hetente találkoztunk is, komoly, nagyon komoly programjaink voltak. Aztán hát rájöttünk arra, hogy mi anyagilag nem sokat tudunk tenni, de kulturális tevékenységre szántuk el magunkat is. Hát mondhatom, hogy inkább ez lesz a Kolping családnak a beállítottsága. És hát rengeteget próbáltak, színdarabokat tanultak, táncot tanultak, közben létrejött a Kolping énekkar is, és ezzel hát mondhatom azt, hogy mind az egyházközségben, mind Erdélyben, mind Magyarországon, Németországban, Ausztriában, hát turnéztunk is, fölléptünk saját magunk épülésére, közösségeknek a szórakoztatására, és mindennek előtt, hát Isten dicsőségére.
Fizikai munkáról beszéltünk, lelki munkáról beszéltünk. Hogy kötelezte el magát a versírással? Hogy sikerült, hogy úgy mondjam, tollforgatóvá lenni, azon kívül, hogy a lelkiekkel és a fizikai dolgokkal is foglalkoznia kellett?
Hát én már gyerekkoromban írogattam, de miután egészen eldöntöttem, hogy pap leszek a kántoriskolában, tehát ott nagyon sok verset írtam, akkor hát szüneteltettem nagyon hosszú ideig. Közben hát amikor Amerikában voltam, akkor ott vendéglátom feleségének a biztatására valami nagyon szépet kellett írnom édesanyámnak, és hát akkor született meg 98-ban Amerikában ismét az első vers, és akkor hát úgy tetszett nekem is, és nekik is, és akkor hát ismét rájöttem, hogy hú, hát talán még mindig tudnék verset írni, és akkor tényleg mondhatom, hogy úgy elindult, mint egy fölfedezett forrás, vagy egy a föld színe alul előtörő patak, és hát akkor nem tudom, hogy milyenek a versek, de mindenképpen a saját érzéseim, saját gondolataim, és hát születtek és születnek egyfolytában, hála Istennek. Utána aztán hát már 99-ben megalakítottuk, vagy létrehoztuk az egyházközségi értesítőt, a harangszót, és hát abban ugye, tehát a nagyobb részt hát csináld magad, ha szolgálni is elég ére, hát nagyobb részt én írom a dolgokat, a szövegeket, mind a verseket, mind pedig hát prózai gondolatokat, ünnepkörhöz, vagy akármihez kapcsolódó gondolatokat, és akkor hát így szinte, nem mondom, hogy kényszer, mert ezt nem nevezném kényszernek, ha van az, az belső kényszer, hogy szeretni magam megmutatni hadiszavával, hogy látva lássanak, illetve hogy halva halljanak, és tehát egyfajta ilyen, örülök akkor, amikor gondolataimat ki tudom így fejezni, és annak még inkább, hogyha valaki visszajelzi, és azt mondja, hogy hú, hát megérintette, megsimogatta a lelkét, meg is értette, mert én azt fontosnak tartom, hogy ne csak magam úgy közöljem, hogy az senkihez se szóljon, hogyha valakit megérintett, az természetes, hogy örömmel tűlt el.
Azt már mondtuk, hogy 31 éve pap, de én, ha jól emlékszem, szinte minden esztendőre jutott egy kötet, amióta írogat, és a hálaadó szentmise keretében két könyvét is bemutatták Nagy Miklós Kunt személyében, és mind a kettő nagyon tetszik, és tetszett az ott lévőknek, lehetett is kapni belőle, Menet közben és az Égi Zsolt. Na most ez a két legutolsó termése, persze lesz még ebből ezután is még sok, egy kicsit egészen más, például az Égi Zsolt. Maga Nagy Miklós is kihangsúlyozta, hogy ez egy különleges műfaja a versnek. Na most, hogy sikerült ezeket ugye lehozni az egyszerű ember szintjére?
Én nem tudom pontosan, hogy hogy sikerült, de ha sikerült, akkor azt hiszem, hogy úgy, hogy én amikor beszélek is, akkor szeretném, hogy azt meg is értsék. És akkor miért írnék másként, mint ahogyan beszélek? Tehát közvetlen módon szólítom meg embertársamat, mert hát hogyha Isten szólott hozzánk, és azt megértjük, akkor az ember szól embertársához, azt annál inkább meg kell értenünk. Tehát igen, tehát az Égi Zsoltra az valóban limerik kötet. Hát tavaly megjelent a Bíbor Hajnal. Az volt az első limerik kötet, amiben hát úgy érdekesnek tartottam, akkor 123 limeriket válogattam és tettem be abba a kötetbe. Nem vagyok számoknak a tudósa, betűknek se nagyon, de azért mégis írok. A számok azok érdekesnek tűntek, és akkor hát közben meg olyan sok született, hogy az idén elhatároztam, hogyha már tavaly volt 123, akkor az idén legyen 134. És hát ezt az Égi Zsolt kis limeriket választottam a címadó versről, vagy ez is jelképezi, hogy én tulajdonképpen, ha lehet így mondani, nagyon furcsa kifejezés gondolom, de hát ha lehet mondani, hát én az Égi Zsolt reményében az ég urától várom mindazért a fizetséget, amit hát teszek itt akármilyen formában. Én azt mondom, hogy olyan jó embereket, mint Maros-Szentgyörgyön, amilyen emberek vannak, nem tudom még, hogy hol lehet találni. Most nem kifejezetten csak a rám bízott hívekre gondolok, hanem a község református, unitárius, vagy más nemzetiségű, akár a cigány származású, vagy cigány lakóságára is. Jó emberek vannak. A pap és a hívek, azok együtt alkotják az egyházközséget, együtt alkotjuk mindannyian Isten népét, és csak úgy tudunk valamit is megvalósítani, hogyha együtt dolgozunk, és együtt akarjuk a célt megvalósítani.
Még sokat, nagyon sokat beszélgethetnénk ketten a az ön tevékenységéről, szerepéről, és mindarról, amelyet megvalósít ott Maros-Szentgyörgyön, de sajnos a rovatunk számára fenntartott idő rövid. Én megszoktam, hogy ahányszor ide meghívom a Marosvásárhelyi Rádióba a Hitvilág vagy az igehirdetési rovatban, mindig elhangzik egy-egy saját verse. Most látom, hogy van egy puska ön előtt, hozott-e valamit a kedves hallgatók számára, ami a verselést illeti.
Igen, hogyha már így fölvezette, akkor azt a puskát el is sütöm, és hát akkor ezzel fejezném be, hogyha már lehetőség van, és köszönöm is ezt a lehetőséget. Negyed század. Hát elröpült egy áldott negyed század, amióta ifján Szentgyörre jöttem. Éreztem néha, gyönge testem fárad, a lélek lebegett mindig fölöttem. Sugalta a szavam, bármikor szóltam, gondolatot adott, amikor írtam. Tudom magamról, nagy szónok nem voltam, de Krisztust hirdettem, őszintén nyíltam. Bármihez kezdtem, hittem fontosságát, nem is éreztem semminek se kárát, és tudtam, általam jobb lesz a világ. Mennyi kegyelem, mennyi kedves emlék, egyszerű sorsok, pallírozott elmék, Krisztus kalapjában illatos virág.
Kedves hallgatóink, a rovatunk számára fenntartott idő lassan lejárt. A szerkesztő Tóth Béla, Barisz Lajos Maros-Szentgyörgyi római katolikus plébános nevében is megköszöni, hogy most is velünk rádióztak.